Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Böjt harmadik vasárnapjára, igehirdetési alapigéül kijelölt, ugye, mint azt megírva találjuk az Efezusiakhoz írott levélben, az 5. fejezetben, az 1. 9 versben a következőképpen. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, az Istennek kedves illatként. Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs öröksége a Krisztus és az Isten országában. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ezekben. Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban, éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Úrunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, a világosság gyümölcse csupa jóság, igazság és egyenesség. Nem mondok újat, ha azt állítom, a nap tisztelete minden ősi kultúrában igen fontos szerepet játszott. Volt, ahol legalábbis így gondolják a most élő vallástörténészek, hogy a napban az Istent imádták, vagy a napot Istenként imádták. Annyi bizonyos, hogy tudták, a napnak, a fénynek óriási az ereje. Teremtő erő is lakozik benne. Csodálatos magyar nyelvünkben talán az egyik legősibb szavunk a nap, mely nem csak az életet adó fényt jelöli, de a napunkat is, melyet éppen ma mi is elkezdhettünk. Az árpádkori ábrázolásokban Krisztust, mint az idő urát, a nappal kapcsolják össze. Én vagyok a világ világossága, ismerjük ugye az én vagyok mondásokat. A napjárása az életünket is szimbolizálja. Mindkettőnek van kezdete, vagyis keletje, van nyugatja, vagyis nyugalma. Az ifjúság mindenkori vágya, hogy habzsolhassa a fényt. Így van ez rendjén, a baj csak az, ha ennek nem ismerik a mértékét. Az írás figyelmeztet, gondolj a te teremtődre ifjúságod idején. Tégy azt, amit jónak látsz, de gondolj a te teremtődre, mert egyszer ő mindenért megítél téged. És ha egyszer eljön az idő, és életünk az örökké valóságba hajló fénysugarai utoljára simogatják meg a világ horizontját, észre kell vennünk Isten egész életünkre kiárat kegyelmét. Hálát kell adnunk megtartó kegyelméért, mert hálaadás nélkül nem lesz békesség a szívünkben, és ha nincs békesség, akkor békétlenül hagyjuk el ezt a világot. Lehet szidni, lehet perlekedni ebben a világban, akár még éveken keresztül is, de kimenni ebből a világból perlekedve nem szabad. Aki az Isten fényében él, annak élete jó gyümölcsökkel teli. A gyümölcs a félhomályban, a sötétben nem érik meg soha. A jóság, a szeretet önmagammal szemben nem érték, csak a napvilágon, azaz a közösségben, a nyilvánosság által érlelődhet. Korunk legnagyobb gonoszsága az elhatalmasodott, a minden fölé nőtt önzés. Én. Ha a szív csak ezt tudja verni, hogy én, akkor abból nem kerekedik ki jó. Milyen jó, hogy a napot nem lehet kisajátítani. Annak fénye mindenkit egyformán melegít. Isten fénye rávetődik jókra és gonoszokra egyaránt. Annyi azonban bizonyos, hogy korunkban különösen is nagy szükség lenne az igazságra, az egyenességre, melynek szinonimája a fény, a napfény. Ha nincs fény, ha nincs egyenesség, akkor nincs kiszámíthatóság se. Sem családi életben, sem társadalmiban. A kiszámíthatóság hiánya pedig törvényszerűen békétlenséget szül, és növeli a sötétséget. A szellemi sötétség pedig világunkban érzelmi és szociális analfabéták tömegeit termelik ki. Ők azok, akik hivatkoznak jogaikra, melyeknek gyakorlása, hogyha csak mindig elveszek a közösség értékeiből, akkor azok nem fogják építeni a közösséget, legfeljebb leépíteni. Őket meg kellene tanítani a fény ABC-jére, melyben az első betűk között szerepel az A, mint alázat, a B, mint békesség, a C, mint csöndesség, az I, mint igazság, a J, mint jóság, a K, mint kegyelem, és tudnánk folytatni. Gyerekkoromban még úgy volt, hogy nyáron ettük a dinnyét, ősszel a szőlőt, télen pedig az almát. Karácsonykor nem mindig, mert a mi kis falunkban még a banán is csak nagyon ritkán jutott el. Manapság, amikor faluvá zsugorodott a föld, asztalunkra került gyümölcsök, már nem jelzik az idő múlását. Másképpen haladunk, másképpen élünk, másképpen gondolkodunk, másképpen érzékelünk. Nem érzékeli a városi ember, különösen nem a természet szívverését. Helyette az atomórák rezgése szabdalja életüket, nem is tudunk, vagy legalábbis nagyon nehézzé vált számunkra a várakozás. Várni már pedig kell. Ahhoz, hogy a fa gyümölcsöt hozzon, egy esztendőt kell várni. Egy teljes esztendőt kell várni arra, hogy leszakíthassuk azt az almát, beleharaphassunk. Örüljünk az íznek, a szamatnak, és vége. És aztán megint várni kell egy esztendő. Az érték az mindig akkor áll elő, hogyha van idő annak a megteremtésére. A természetet is így alkotta meg Isten. A természetben a növényeknek fényre, napfényre van szükségük. A gyümölcsérésre a sötétség és a hideg alkalmatlan. De így van ez az emberek életében is. A családi meleg hiánya miatt didergő lelkecskék évtizedek múlva, ha hoznak is gyümölcsöt, akkor az a gyümölcs éretlen lesz, kukacos vagy félig rohadt. Kell az Isten világossága a családban is, hogy helyesen fejlődjék a gyermek, és érett szép gyümölcsöt hozzon Istennek dicsőségére, hazának hasznára, szülőnek örömére. A gyümölcsök pedig egyértelműek. Nem összetéveszthetőek, mindenki számára jól láthatóak, ahogy az ige mondja, jóság, igazság, egyenesség. Mi keresztények is gyakran elbizonytalanodunk, és azt gondoljuk, Hiába a buzgó jóság, ha a gonoszság az gyorsabban reprodukálja magát. Ahogyan a kertünkben is. A gaz mindig gyorsabban nő, mint a kultúrnövény. A jóság nem csak gyümölcs, ami táplál, hanem jel is egyben. Jel mindenki számára, hogy érdemes küzdeni. Érdemes nagyobb távlatokban gondolkodni. Az igazságból is sokkal kevesebb van, mint az igazságtalanságból, de ne felejtsük el Jézus szavait. Egy kevéske só képes arra, hogy az egészet megízesítse. Egy kevéske igazság is képes arra, hogy a nagy igazságtalanságot szétoszlassa. És ahol íz van, jelen van az élet íze, akkor ott van egyenesség, ahogy az ige mondja. És van kiszámíthatóság. Talán ez a legnagyobb rákos daganat korunk társadalmának testében. Nincs kiszámíthatóság. Sem a politikában, sem a kisközösségekben, még a párkapcsolatban sincs. Aki Istennel nem számol, az nem számol az ő törvényével sem. Aki csak magával számol, az önzővé és kibírhatatlanná válik. Milyen érdekes egy idő után maga számára is. A jó hír azonban az, hogy Isten világossága közénk jött, bennünk lakozik, s mi ő benne, ha végre elhisszük már őt, ha végre már számolunk vele. Ezért buzdít az apostol, éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. Világosság. Világosság és sötétség. Életünk ritmusát adó, alapvetően különböző két állapot. Szükségünk van mind a kettőre. Ha túl sok a sötétség, az a baj. Ha túl sok a fény, az a baj. Aki átélt már fehér éjszakás forgolódást az ágyában, az tudja, mire gondolok. Törékeny szervezetünk nem 20-22 órás nappalokra teremtetett. Mintha csak Isten azt akarná közölni ezzel is, aki a fényben akar fürödni. A fényben fürdésnek is ára van. Amióta az ember ember, azóta gondolkodásában a fény az életet jelenti, és így a fény az Isten szimbóluma is. Színszimbolikában az arany, az ezüst, a fehér, az Isten színei. A fény jelenti az igazságot, a szeretetet és a nyilvánvalóságot. Mikor azt mondjuk, hogy napvilágra kerül valami. Ha ennyire nyilvánvalóak ezek a fogalmak, akkor Pál apostolnak miért kell mégis magyarázni azt, ami egyértelmű? A kérdés nem akadémikus, nagyon is hétköznapi. Egy másik kérdéssel könnyen megviláglik a probléma. Miért kell a szülőnek oly gyakran emlegetni? Édesfiam, édeslányom, ezt vagy azt ne tedd. Miért felejtjük el olyan hamar a jót? És miért jut eszünkbe olyan gyorsan a rossz? A Biblia első lapjain ezt hallhattuk oltár előtti igénkben. Van egy indoklás. Az ember miután leszakította a tudás fájának kívánatos gyümölcsét, megismerte a jót és a rosszat is. A borzalmasat is. Eljátszhatnánk a gondolattal, vajon mennyire volt érett az a gyümölcs ott a tudás fáján. Talán, ha türelmesen várnak Ádám és Éva, akkor lehet, hogy Isten idővel az érett gyümölcsből adott volna Ádámnak és Évának is. A világosságban az ember gyakran azt érzi, hogy mindent lát, és életének az ura. Valójában az világosság, a fény az mindig fölülről jön. Csak amikor az ember erejét meghaladó kísértések örvényébe kerül, amikor tragédia sikolt bele az életébe, akkor döbben rá, mennyire rá van szorulva a vezetésre, az Isten fényére, az igazságra, a jóságra, a kiszámíthatóságra, az egyenességre. Valljuk meg őszintén, szeretjük a fényt, a csillogást is, mi keresztény emberek is. És rendjén is van ez, ha nem hivalkodunk vele. Hiszen a fény az életet jelenti. Így tavasszal újra és újra átélhetjük a csodát, hogy néhány nap alatt zöldbe szökken a határ, újraindul a teremtettség, megújul minden, és azt mondjuk sóhajosan, na végre tavaszodik. A sötét hideg, a sötét tél után nem csak testünket, de szívünket is felmelegítik a napsugarak. Hiába. A tavasz az élet ünnepe, meg persze a szerelemé is. A sok-sok virág, a bőrünk alá bújó illatok mind ezeknek a szolgálatában állnak. Nincs is szebb a tiszta, őszinte szerelemnél. Nincs felemelőbb és megnyugtatóbb a napfényénél. Kell nekünk a világosság, mert ha nincs világosság, akkor végünk van, akkor elhervadunk. Pál apostol azonban többet állít ennél az efezusiaknak. Azt mondja, ti vagytok a világosság, ti vagytok a fény. Egyrészt örülünk ennek, ez is ugyanis az evangélium része, másrészt megrettenünk attól a kihívástól, hogy mi magunk a világosság vagyunk. Te a világosság vagy? Én a világosság vagyok. Ha nem is járja át életünket a mennyei fényesség, mert életünk nagyon sokszor csak pislákoló, füstölgő mécseshez hasonlítható, ennek a 21. századi etikai sötétségben botorkáló embernek a számára a picinke kis füstölgő mécses is irányt mutató. Noéról azt olvashatjuk, fedhetetlen volt a maga nemzedékében. Ez a Noé, aki úgy berúgott, hogy mesztelenül táncolt a sátor előtt. Fedhetetlen volt a maga nemzedékében? Rabbik úgy magyarázzák, igen, fedhetetlennek tartották a többiek. Mert a világ gonoszsága úgy elhatalmasodott, hogy ez az átlag normális Noé szentnek bizonyult, és fedhetetlennek. Így ma is állíthatjuk bizony, mi keresztények nem vagyunk szentek, de a világ mostani gonoszságát látva még így töredékes kereszténységünkben is istenes jellé válhatunk. Az, hogy világosság vagyunk, mert tükröződik rajtunk az Isten szeretet fénye, még nem jelenti azt, hogy mi magunk vagyunk a világosság. Csak azt jelenti, hogy Isten elhívott minket, kihívott minket ebből a világból, hogy aztán a világban az ő fényének a követeivé váljunk. Micsoda lehetőség, micsoda kiváltság. Isten elhívott minket erre a méltóság teljes feladatra, lehetőséggel ajándékozott meg, de ebbe a lehetőségbe bele kell nőnünk. Ahogyan a gyermeknek is bele kell nőnie, bele kell fejlődnie a felnőtt korba. A gyermek nem felnőttként születik. A buta felnőtt az, aki a gyermekben kis felnőttet lát. A gyermek gyermeknek születik. Telve a kíváncsiság készségével, és hordozza a világ megismerésének lehetőségét kicsi lelképen. Ha a fény van az ő életében, mert a családban megtapasztalja az Isten szeretet fényét, akkor gondolkodó felnőtté válik, felelősségteljes emberré, aki képes hordozni felelősséget másokért. Úgy mondjuk ezt, krisztusi emberré válik. Ha Isten gyermekei vagyunk, már pedig az írás azt mondja, hogy azok vagyunk, ez az evangélium üzenete, jó híre, akkor Isten gyaníthatóan azt akarja, hogy növekedjünk, nevelődjünk, mint ahogyan ez a jó gyermek, az egészséges gyermek sajátja. Isten felénk megnyilvánuló szeretetének lehet örülni gyermeksírással is, de Isten bizonnyal jobban örül, hogyha a gyermeksírás értelmes beszéddé válik. Nincs lehangolóbb az infantilis keresztényeknél az egyházi életben megnyilvánuló, újra és újra megnyilvánuló gyerekes felnőtteknél. Félreértés ne essék, ez a gyermekség nem azonos a jó értelemben vett szent naivitással, mely az Isten békességéből táplálkozik. Arra gondoljunk csak, amikor torzsalkodás, veszekedés és egymásra mutogatás jellemzi a Krisztus követők egy-egy táborát, akkor bizonnyal ők nem az elhívottak táborába tartoznak. Világosságban járni jó dolog. Nem csak azért, mert kisebb valószínűséggel esik az ember gödörbe, sokkal inkább azért, mert érezhetjük Isten napfényének az ízét. Ez az egyedüli garanciája annak, hogy ne keseredjünk meg, hogy a fény felé törekedjünk, és életünkben felfedezzük Istentől rendelt sorsunkat. Pál apostol, az egész igénk, a mai igénk erről szól, Pál apostol buzdít. Éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket. Régi a kérdés, úgy általában, miért nem tudnak az emberek szeretetben élni? Miért a sok-sok gonoszkodás, a háború, az elképesztően sok pusztítás? Miért kíván nekem rosszat a másik, amikor én nem akarok rosszat neki? Sőt, jót kívánok. Meg annyi kérdés, melyekre lehet ugyan jól hangzó válaszokat találni, de valójában egész életünkön át inkább csak próbáljuk megközelítően jól, korrekt módon, tisztességesen megfogalmazni a kérdésünket, és már ez is eredmény. Titok ez. Titok az is, hogy miért emelt kezet Káin Áberra. Miért öl az ember ma is? Miért haragszik az ember? Miért irigykedik? Egyesek azt mondják, úgy tartják, a nagy össze-vissza dobáló, a diabolosz az oka mindennek. Mások azt gondolják, hogy az ember oktalanságából fakad a baj, mert odaállhatna Isten mindent átrendező szeretet erőterébe, de mégsem teszi. Egy biztos, ha valaki nem áll az Isten szeretet fényébe, akkor nem rendeződik az élete, akkor rendetlen marad. És mit jelent szeretetben élni? Nagyon egyszerűen, szeretetben élni azt jelenti, szeretetből élek. Szerszavunk a törvény régi megfelelője. Azaz, a szer, az Isten törvénye szerint azt jelenti, hogy aki az Isten törvénye szerint él, annak az Isten rendje, törvénye, szere az eledele. Az eteti őt nap, mint nap. Vagyis aki szeretetben, szeretetből él, az Istenben él. Fontos hangsúlyoznunk, nincs minősített szeretet. Csak szeretet van. Ha a szeretet részrehajló, ha az részleges, akkor már nem lehet szeretetről szó, hiszen az már nem teljes szeretet, az már legfeljebb csak kedvelés. A keresztény ember nagyon jól tudja, hogy az ő szeretete nem teljes, nem lehet teljes, sőt, az a kevéske is hamar megfogyatkozik. Ezért keresi teremtő urával, lelke titokzatosságában a kapcsolatot, hogy az ő kegyelméből feltöltődjék, és gyakorolhassa, megélhesse, átélhesse, továbbadhassa azt a szeretetet, amire teremtetett ebben a látható világban. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, ragadj meg minket önfeláldozó szereteteddel, és téríts meg önzésünkből, hogy minket is szorongasson a te szereteted, és többé ne önmagunknak, hanem nekedéljünk embertársaink javára. Amen.